tudom, hány jutoknak, hogy hiányérzett a szombatiskolával kapcsolatban. Nem a szombatiskolát tartalma, hanem engem a téma, hanem az idő. Nem tudom, hogy ebben a csoportban, vagy volt nekünk, ott el kellett várni. Nálatok itt ebben a csoportban? Kellett várni? Nem.
Tudjuk valahol beszélni, de összekezdeni.
Mit gondolnátok arról, hogyha folytatnánk egy kicsit a szombatiskolát, abban az értelemben, hogy Dániel Gitről beszélgetnénk. Nem klasszikus igényhirdetésre gondolok most délelőtt, hanem arra, hogy Dániel hét meg mondjuk olyan három vagy négy kérdését megvizsgálnánk együtt, jó? Igényhirdetés formájában, de azért interaktívan. Mit szóltok hozzá? Egyrészt úgyis kevesebben vagyunk, másrészt nem tudom, engem nagyon éget az, hogy összesen fél óránk volt Dániel hétre, ami igazából Dániel körének most jön csak a mély vizet, ugye?
Igen,
14 év, igen, ez a szombatiskola volt. Nézzétek, Dániel hetet nem lehet egy szombatiskolában, szerintem két szombatiskolában sem átvenni, szerintem egy igényhirdetésre sem. Amit én ma délelőtt szeretnék, hogy megvizsgáljunk egy néhány kérdést. Jelesül én háromra gondolok. És nyilván lesz az egésznek eleje meg vége, mert szeretném kifutatni a legeslegfontosabb gondolatokat. Mégpedig gondolhatjátok, hogy itt a legfontosabb Dániel Gitben. Melyik fele van a legfontosabb? Egyik sem, ugye? Hanem? Jézus, az ember fia megjelenése, így van. Ha elolvastátok a héten Dániel hetet, igaz? Feltűnt-e nektek, hogy Dániel Gitnek milyen szerkezete van? Milyen a szerkezete? Elmond egy történetet elejétől végéig, akkor hogy néz ki Dániel hétnek a szerkezete? Vissza-vissza tér. Így van. Hányszor tér vissza?
Háromszor,
de van, hogy négyszer is. Ugye? Nagyon érdekes struktúra. Először elmondja a látomást. Nézzétek csak, a látomás úgy néz ki, hogy Dániel 7:1-től. Belsazárnak, Babilon királyának első esztendében álmot látott Dániel, fejének látásait az ő ágyában, az álmot feljegyezte. Ennyi a vezetés. És ez egészen eltart a 15. versben mondja a konklúziót, hogy amit láttam, az nagyon megemlített. És a 16. versben azt mondja, oda megy az egyikhez, és kérdez. Ekkor az angyal válaszol. Kérdez, az angyal válaszol. Az angyal válasza után Dániel megint kérdez. De figyeljétek meg a kérdését. Bizonyosat kívántam tudni a negyedik állat felől, és figyeljétek meg, hogy a kérdésben újra többlet információkat ad. Aztán az angyal megint válaszol, és így jön ki körülbelül egy ilyen négy szakasz. Most megpróbálom ezt kivetíteni, látva sikerül. Ha gondoljátok, ezt dokumentumban szívesen odaadom nektek, ez semmi más, csak Dániel könyve 7. fejezete, egy ollóval szétvagdalva és össze-vissza ragasztva. Pontosabban nem össze-vissza ragasztva, hanem szerkezetbe állítva. Nézzétek meg, itt van a gondolatlen bevezetés, lát egy megrendítő látomást, felvetődik benne egy csomó kérdés, kap válaszokat, és utána elkezdi magyarázni magát a látomást. Van egy alapkonfliktus, négy állatot lát, ebből Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, Róma, ez a négy. Rómának elmondja az erejét, a teljeszkedését, azt, hogy mennyire különbözik, azt, hogy 10 király támad belőle, kis szar támad belőle, 3 királyt megaláz, és elkezdi jellemezni a kis szarnak, milyen szeme, szája, termete, mit csinál, üldözi a szedek. Látjátok, kire van a legtöbb információ? A kis szarnak. És végül legyőzi a szenteket. De itt jön a vége, hogy az öregkorú leül, az állat elvész, ítéletet tart, megjelenik az emberfia, megtörténik a hatalomátvétel és befejezés. Ennyi Dániel hétnek a sorba állított mondani valója, viszont ezt egy nagyon érdekes, úgy szokták mondani, egy kiasztikus szerkezetben, olyan szerkezetben mondja el, hogy először elmond egy keveset, utána elmond még többet, és utána elmond még többet. Ez körülbelül úgy képzeljétek el, mint 5. elkezdjük tanulni a történelmet, és tanuljuk az őskort. Utána 9. újra csak az őskort tanuljuk, csak sokkal nagyobb részletességgel. És ha valaki történelmi szakra megy, akkor hol kezdi? Az őskornál, ugye? Ugyanez történik. Ez egy nagyon jó rendszer, hogy nem csak elejétől végéig mondod el a dolgokat, hanem először elmondod vázlatosan, aztán több részlettel, és végül még több részletet. Elárulsz. Így néz ki Dániel könyv 7. fejezetén. Nagyon javaslom nektek, hogy próbáljátok meg így olvasni. Elolvasod az első verset, utána a 15-et a 28-kal, utána a 16-at a 19-kel, aztán a 2-at a 23-kal. Mert ezek a versek egymással sorolnak. Na most, először is, miért ilyen szerkezetű Dániel könyv 7. fejezete? Mit mondtuk az előbb? Azért, hogy jobban megértsd. Nem elmond egy történetet elejétől végéig, és aztán vagy megérted, vagy nem, hanem ez a szerkezet kifejezetten a tanulást, a tanulmányozást, a még mélyebb értést akarja támogatni. Ezért van az, hogy Dániel maga kérdez. Milyen kérdéseket tesz fel Dániel, amiket te szeretnél kérdezni, nem? Biztosat akartam tudni, újra kérdez. Tehát a legelső dolog, amit Dániel hétről megtudunk, az, hogy a szerkezete azt sugallja, hogy tanulsz. Tanulmányozd, nézd mélyebbre. Dániel könyve 7 első vers. Dániel 7 első vers. Van abban egy olyan fontos információ nekünk, ami az egésznek a történelmi hátterét megadja. Belsazár királynak első évében. Mondd ez valakinek valami?
553.
553-nak, vagy 52, vagy 51 változó. De tudjátok, milyen időszak ez? Nehémiásnál pedig tanultuk. Ez az az időszak, amikor a Babilonok Birodalom fennhatóságáról tartozó perzsák a médek segítségével, de elsősorban a médek, inkább úgy gondolom a médek a perzsák segítségével, egyszer csak elkezdenek egy függetlenségi háborút. Tehát ahogy Belsazár elkezd uralkodni, ugyanazokban az években elkezdődik egy függetlenségi háború. És kiemelkedik, először a médek emelkednek ki, de utána a medve kell a másik oldalára, és a perzsák emelkednek felül, mert jelesül Círusznak az édesapja. Nagyon érdekes, hogy ezt a hatalmas perzsa birodalmat Círusszal ismerjük, de az apja volt a nagy alapító, aki fellázadt. A nagy babiloni birodalmat Nabukodonozorral ismerjük, de tudjátok, ki volt az alapító? Az apja Nabukodonozor, ugye? Aki az asszírok ellen fellázadt. Ugyanazt a képletet látod Babilon felemelkedésében, mint Médo-Perzsia felemelkedésében. És ez már csak van magatortán, hogy Babilon kiemelkedése Asszíriából szintén a médek segítségével történt. Perzsia kiemelkedése Babilonból szintén a médek felemelkedésével történt. Na, Dániel, amikor kapja ezt a látomást, ez egy picit korábban van, mint a méd lázadás. Egy picivel korábban. Ezért, amikor megtörténik, akkor Dániel már teljesen képben van az egészen. Jönnek a hírek a palotával, Dániel nyilván figyeli a híreket, az időkjeleit, és tudja, hogy most kezd teljesülni ez a látomás. Azt mondja, itt még azt mondja a 28. versben, hogy nem igazán érti, de azért a beszédet megtartja a szívében. Látjátok, így fejezi be a 7. fejezetet. Megtartottam ezt a szívemre. Persze, körülbelül egy-két éven belül elkezdi érteni az a lényegét. Ugye akkor kerül Belsazár a trónra, még nem tudom, hogy mennyire volt nyilvánvaló, hogy teljesen alkalmazza az uralkodása. Az Isten rögtön üzen. Mi ebből nekünk a második tanulság? Az első tanulság az, hogy az egész szerkezet azt sugallja, hogy tanulmányoz. A második tanulság számunkra az, hogy Isten a megfelelő időben szól. Nem érte meglepetés Dánielet. Mert közvetlenül előtte az Úr jónak látta, hogy további részleteket közöljön, ahhoz képest, amit évtizedekkel korábban már Nabukodonozor álmából megtudott. Ebből megtudta azt is, hogy hamarosan eljön az idő, amikor az aranyfejből ezüstes lesz. És nyilván végig megy a négy birodalmon, és most ebben nem is megyek bele jobban. Inkább azt kérdezem tőletek, hogy három kérdést szeretnék megvizsgálni. Jó? Ennyi volt a bevezetés. Ez csak lelkesítő volt az utáni tanulmányozása. Három kérdést fogunk megvizsgálni. Az első az, hogy miért három király? Miért aláz meg három királyt? Ez a bizonyos hatalom. Egy ilyen kis szabad kinő. A második kérdés az lesz, hogy miért 3,5 évig tart a, ez az időszak, amire utal Dániel könyve, időidők és időnek fele. A harmadik kérdés, amit megvizsgálunk, az a, az, az emberfia lesz, aki megjelenik az örökkévaló előtt. Jó lesz az 3 kérdés? És akkor mindegyikre szállunk körülbelül egy 12 percet, és körülbelül ennyi fér bele a délelőtbe. Nem az a célom, hogy most egy prédikációt tart, csak az a célom, hogyha hazamegyünk, akkor kutassuk tovább. Az első kérdés, miért aláz meg 3 királyt? Olvassuk fel ezeket a verseket, jó? Egyébként, hogyha ránézünk a táblázatnak, tehát próbálom megörgetni. Ugye, megtaláljátok a 8. versben, valamint a 20. versben is, meg a 24. versben is. Tehát olvasom a 8-at, a 20-at és a 24-et. A 8. versben azt olvasom, mi alatt a szarvakat szemléltem, íme egy másik kisiny szar növekedik ki azok között. És 3 előbbi szar, az előbbi szarvak közül így szakasztatott előtte, és íme ember szemekhez hasonló szemek voltak ebben a szarban, és nagyokat szóló szál. A 20. vers, ugye biztosat akartam tudni, a 10 szar felül is, amelyek a fején voltak, és afelől, amely utóbb növekedett ki, és 3 esett ki előtte. És ennek a szarnak szemei voltak, nagyokat szóló szájak, termete is nagyobb társainál. És végül jön a 24. vers, igen. A 10 szar pedig ez. Ebből az országból 10 király támad, és más király támad utánuk, az külön lesz, mint az előbbiek, és 3 király fog megalázni. A 8. versben Dániel elmondja a látomást. Az első felvezetés. Nézzétek, azt mondja, jön egy kicsi szar. Milyen ez a szar? Kicsi. Mit olvastuk a 20. versben? Hogy termete nagyobb a társainál most. Kicsi vagy nagy?
Megnő.
Megnő. Ez az. Tehát látunk egy kicsi szarvat. Azért hangsúlyozó, hogy kicsi ez a szar, mert tényleg ezek szerint a térképen jelentéktelen kell, hogy legyen eleinte, de aztán egyszer csak nagyon megnő. És hogy mitől nő meg, annak mi az oka? Miért nő meg? Miért tud megnőni? Milyen eszközöket használ?
Adják, hogy megnőjön.
Hagyják, hogy megnőjön, igen.
Három király
területét hatalmát elveszi, igen. Mi van még neki?
Nagyokat szóló.
Nagyokat szóló szája van. Ez is az egyik hatalmi eszköz. Mi van neki még? Emberszeme. Emberszeme van. Mi van neki még? Azt is mondja, hogy külön lesz, mint az előbbi. Külön. Nyilván ezekben mind külön, de azt is mondja, hogy különbözik. A külön az nem azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy nagyobb, különbözik. Valamiben különbözik a többitől. Mit tudunk a szarvakról? Mik a szarvak?
Hatalmak,
ugye? Akkor most azonosítsunk egy kicsit. Babilon, Médo-Perzsia, Görögország, Róma. A meghatározhatatlan Fenevad Róma. Vas foga van, körmei, Zúz, tapos. Felismerik a római birodalmat, igaz? Felismerik, hogy Róma hogy hódított. Mindenütt azt mondta, hogy Pax Romana, a római béke, és közben tört zúzott, ugye? Tört zúzott. És azt látjuk, Dániel 2-ből, hogy a vas az nem ér véget, mert a legvége vas és cseré. Tehát valahogy úgy tűnik, mintha Róma a legvégéig megmaradna. Mondhatjuk-e azt, hogy a római birodalom még mindig áll? Igen és nem, ugye? 476-ban elvileg elbukott a gyakorlatban. Mi az, ami átmentette a római birodalmat? Az utókor számára.
Jó.
A római jó.
Tudomány.
Na, tudomány, csak a görögökkel van, de van benne valami.
És a vallás.
És a vallás. Nézzétek, a jó, mondhatnánk azt, hogy a politika. Mondhatnánk azt, hogy a világi hatalom. Nézzétek meg, a római császárok eltűntek a térképről. Igazából nem, mert a középkorban úgy hívták a legnagyobb irodalmat Európában, hogy német a római császárság. Hogy hívják a mai napig a Habsburg háznak a leszármazottait? Ők a császárok leszármazottai, ugye? Gyakorlatilag a császári cím jogfolytonosan folytatódott, csak hogy, és ez a fontos, ketté vált. A politika szintjén, valamint a vallás szintjén. Tudnélik, Még a császári címet megkapták ugye a germánok, megkapta Nagy Károly, ugye a frankok királya, illetve a frankok császár. Megkapták a német-rómaiak, ugye a németek. Megkapja... Ki kapja mindeg a császári címet? Kinek van egy császári címet?
Napóleon.
Így van, így van, de hogy hogy kapja meg?
Saját maga.
Már saját jogot. Miért? Mert lejár az 1264. Ekkor már nem a pápa osztja a császári címet. Szóval a császárság jogfolytonosan folytatódik, a császári címet megkapják a királyok, de a császári méltóságot ki kapja meg? A pápa. Nézzétek csak, ketté válik. És azt mondja, ezért különbözik a társainál is. A 10 szart közül bármelyik lehet most már császár, és lett is, a frankok lettek, alemannok lettek, ugye? A németek. De azt mondja, különbözik a társaitól, mert a császár lelki hatalmát, emlékezzetek, a császárnak politikai és lelki hatalma volt, ő volt a király a király, de ő volt a Pontifex Maximus is, vagyis a legnagyobb főpap. Ezt a hatalmat a pápaság kapta meg, azt írja a történész, nem tudom most nektek kivetíteni, de szövegben nagyon szívesen megmutatom az idézetet, azt mondja, a pápa Róma püspöke lett a titkos nyugat-római császár. Ez azt jelenti, hogy titokban valójában már jó volt az. És azt is írja a történész, hogy a pápaság sok elemét, bocsánat, a császárság sok elemét, a császári hatalom sok külső megnyilvánulását a pápaság megőrizte. Például, ha a pápához be akart lépni valaki, akkor több termen keresztül kellett átmennie, hogy végül találkozzon a Szent Atyával. Ez a császárokból ered. Mint amikor a menny kapujén kell egyre bejjebb menned a 7. mennyországig. A láb megcsókolása, a kézcsók, ez mind a császár kultuszból ered. A apostolok ilyet nem kívánt, ugye nem kereszténységből ered a vácsok. Ez a császárságból ered. A császári udvar pompája, az gyakorlatilag átkerült a pápai udvar pompájába, Lateránba, aztán később Vatikánba. És ha megnézitek a mai napig, a pápa pompája, amit láttok, ez nagyon hasonlít az ókori római pompára, de mire hasonlít még? Mire hasonlít még az a pompa, ami a pápa? Mire hasonlít még?
Főpapnak.
Főpapra?
Igen.
Zsidókra? Mire? Igen, mondjátok mire? Próbálom megtalálni az a
gyerek. Szentészolgálatot.
A szentészolgálatot? Mutatok nektek egy képet. Ezt tetszeni fog. Gondolj meg a zsidókság. Hát, annál nézzétek. Azt olvasom, hogy tesz a kettőben, hogy mindenféle képek vannak. De azt olvasom, hogy maga ül be, Isten az, Isten templomába, Isten gyanánt utolat van rád. Számoljátok meg, hogy hány püspök ül körülötte. 4. 4 lelkes állat, látjátok? De hogyha nem lenne elég egyértelmű, ezek itt mi? 2 arany kérub. Igen. Ez az a trón. Tetszik? Na, a pápának ez a trónja. És ha megnézitek mindegyik pápa, tehát a legszerényebb mostani pápa is, ott az arany kérubok között ül. Ott ül az arany kérubok között. A császári cím és a királyi cím között mi az alapvető különbség? Nem tudom, tudjátok-e. A császárok abban különböznek a királyoktól, hogy a királyok azok nagy hősök, és királyoknak a leszármazottai, tehát a vér alapján, a császár viszont isteni leszármazott. Ugye? Tehát király az lehet, akinek királyi vér van az elejében, császár az lehet, akinek isteni vér van az elejében. Értitek? Azt mondja, különbözik a társaitól. Na most, a különbözés az azt jelenti, hogy neki nem egyszerűen egy politikai hatalma van, nincs is rá igazából szükség, mert olyan lelki hatalmat gyakorol, amivel a politikai hatalmat irányítani tudja. Ezért van neki emberi szeme. A szem micsoda? Minek a jelképe a szem a Bibliában? A lélek jelképe. Ugye azért kell nekünk szemgyógyító ír a Szentlélek, ugye? Hogy megkenjük a szemünket és lássuk, ugye? Amikor megnyitja az Úr a szemeinket, akkor látjuk az ő dicsőségét, igaz? Amikor azt mondja, hogy serkenj fel, aki aluszol, és felragyom néked Krisztus. Ez az, amikor az ember megtelik szemlélekkel. Valakinek emberi szeme van akkor?
Nem szemlélekkel.
De valami más lélekkel van, tehát, ugye? Azt mondja, az Úr szemei forognak a Földön, neki pedig emberi szemekkel szintén a Földet akarja, hogy ilyen szemmel tartani. Figyel, és közben beszél. Miket beszél? Nagy dolgokat. Láttátok az előbb a nagy dolgokat. Szó szerint Istennek mutatja magát. Miért kell megalázni a három királyt? Miért van az a három király megalázó? Végtelen egyszerű a válasz. Azt mondja, van 10 király, és van egy másik, amelyik különbözik azoktól, azaz másfajta hatalmunkatól. Itt vannak a politikai hatalmak, és itt van egy lelki hatalom. A lelki hatalom által megnő. Miért tud a lelki hatalom megnőni? Által megnőni, mert lelkileg nagyobb hatalmat mindig a lelki hatalom az erősebb. A politikát mindig legyőzi a lelki hatalom, és nézzétek meg, az összes háború valahol lelki alapon kezdődik. Szokták mondani, hogy az angol polgári forradalommal három baj van, hogy nem angol, nem polgári és nem forradalom, hanem skót, vallás, háború. Ugye a szocializmus tanítja, hogy angol polgári forradalom meg a világi történet híres, de valójában a valláson történik. Szerb-horvát háború. Valláson történik. 30 éves háború. Protestánsok és katolikusok, ugye? Az ország három része szakadása. Az Úr így oldotta meg, hogy a protestantizmus kapjon egy esélyt. Igen, a vallásért volt. Nézzétek! Gyakorlatilag a törökkel, nem tudom, tudtok-e róla, de az 1440-es években a törökkel már megleptünk volna. Hunyadinak egy célja volt megkapni a Havasföldet. Hunyadi János, a nagy török levő. Hunyadi kivétült a törökökkel, semmi gond nincs. De a pápa vallási alapon azt mondta, hogy nem, ezt az iszlám hadat itt le kell győzni, és újra hadat kellett indítani, az ott lett egy vesztes had. 1444-ben is, végül 1456-ban állítottuk meg őket Nándorfehérvárnál, Hunyadi nagy hős, ugye a kereszténység nagy hős, és mindenki elfelejti, hogy hát igen, de hol volt a vallás 12 évvel korábban, amikor teljesen nyugodtan kiegyezett a törökre? Ott nem volt vallási kérdés. De a pápa állandóan vallási alapon, lelkiismereti meggyőződési alapon tört elő. Na most, miért kell ezt a három királyt megalázni? Mert ezek szerint a vallási hatalmát ebben a háromban nem tudta gyakorolni. Két törzs, a szueviek, a frankok, a stb. Mindenki megkért. Alapján a burgundiak, a nem is tudom, nem tudom felsorolni a maradékeket. De három nem kért meg. De nem egyszerűen erről volt szó. Lehet, hogy megkértek volna. Csak hogy ki volt az a három? Herulok, vandálok és a keleti gótok. A lombardok is megtértek. Igen. A herulok, ebben a sorrendben vannak a herulok, a vandálok és a keleti gótok. Na most, ez, most lehet, hogy úgy tűnik számunkra, hogy hát ezek csak népek nevei és ez csak száraz történelem. Szeretném, hogyha egy picit értenénk, hogy mi történt körülbelül 1500 évvel ezelőtt azon a környéken. A herulok hol tartózkodtak? Hol voltak irodalmak?
Herulok,
igen. Hol voltak irodalmak? Természetesen Itáliában, Rómában. A keleti gótoknak hol volt a irodalmak?
Őknek megtámadt, ők is elfoglalták.
Yes. Ők is Itáliában voltak, sőt egymást követték, mert a keleti gótok lettek felhasználva arra, hogy a herulok elkényelni. Figyelem! Rómában vannak és Rómában vannak, ez a nagy baj velük.
És a vandálok is oda.
És a vandálok? A vandálok nem. A vandálok Észak-Afrikában vannak. Nem akarom hosszúra nyújtani, megvizsgáltam a dokumentumokat, és tudjátok, hogy mit mond a történelem? A herulok ellenségesen viselkedtek Róma püspökével, és Róma püspöke nagyon várta, hogy valaki megszabadítsa őket. Nem tudta a politikai hatalmát gyakorolni. Elnyomták. A herulok vezére Odoaker elnyomta a pápát, elfoglalta Rómát, ugye ő verte le a római császárságot, elfoglalta Rómát, és a pápának nem lehetett egy szava se. Róma püspöke csöndben kellett, hogy legyen. Ezt a kis szart nem viseli. Hát neki nagyobbat szóló szája, ugye? Ha engem elhallgattatnak, az én nagy szám nem bírja, ugye? És segítséget kér keletről, és a kelet-római császár nem akar ezzel foglalkozni, vagyis hát akar, de inkább oda telepít egy másik népet. Azt mondja a keleti gótoknak, menjetek nyugodtan foglaljátok el. Jönnek a keleti gótok, akkor ők foglalják el azt a környéket. Viszont a keleti gótok nyugalmat biztosítottak, meg is lettek volna a római császár, vagyis a római pápának. Menet közben jöttek a vandálok. A vandálok Észak-Afrikában telepettek le, és egyszer csak rákattak a kalózkodásra. Elkötöttek egy kelet-római flottát, és elkezdtek először kalózkodni a Földközi-tengeren, aztán kereskedni a Földközi-tengeren. Herulok elnyomják a nagyobbát szóló szája. A vandálok mit csinálnak? Kereskednek a Földközi-tengeren. Mélységesen sértette római érdekeit a vandálok kereskedelmi fölénye. És mi volt a baj a keleti gótokkal, akik békét biztosítottak? Akik Róma következő urai lettek, de békét biztosítottak. Nagyon egyszerű. Olyan tökéletes vallásszabadságot biztosítottak ott középkori körülmények között, amiről nem is álmodnak, hogy középkori jelölt. Zsidók is építettek zsinagógát, az ariánusok szabadon gyakorolhatták a hitet. A király maga ariánus volt, de az édesanyja, aztán igen, az édesanyja átért római katolikus hitre, szabadon gyakorolhatta. Politikai befolyás, kereskedelmi befolyás, lelkiismereti szabadság. Három tüske, amit Róma nem bír elviselni. Ha nem ő a politikában a vezető, ha nem ő a kereskedelemben a vezető, és hogyha nem ő, a lelkiismeret kérdésében a vezető. Három szarvat ki kellett jobbálni. Most figyeljetek, mi a politika? Hatalom. Mi a kereskedelem? Az is hatalom, de egy másik fajta hatalom, a hatalom az a pénz, igen, ugye? Pénzből lehet országot építeni, itt van a hatalom, itt van az ország, és mi a lelki ismeret, hogy kit dicsőítenek, igaz?
Van.
Tehát mi kell a pápának? Ország, hatalom, dicsőség. Nézzétek, hogy mit kap az ember fia? Dániel könyve 7. fejezete, 14. verse. És adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. Az Atya a fiúnak ad hatalmat, dicsőséget és országot. A pápa mit kíván magának? Hatalmat, dicsőséget és országot. Ugye, politikai hatalom, Istennek járó dicsőség és kereskedelmi hatalom. Ugye, abban van az ország, abban építik az országot. Látjátok, hogy mi történik? A pápa azzal, hogy a három hatalmat kiírtja, az Isten három jogát próbálja elvitatni. A hatalmat, a dicsőséget és az országot. Nézzétek csak, miről szól ez a hatalom, dicsőség, ország. Ismeritek ezt a mondást valahonnan, ami a Dániel 2.14-ben van? A mi atyánkban van. Na most, megfejtettük azt, hogy miért három király. Ugye? A politika, a kereskedelem és a vallás. Ugye? Emiatt a három dolog miatt kellett kiírtani. Miért kapja meg a fiú a legvégén a hatalmat és a dicsőséget és az országot? A mi atyánkban Jézus azt mondja, így imádkozzak, mi atyánk jöjjön. Ki adja meg neked? Teltetessék meg a te neved, jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod. Ez párhuzamon áll azzal, hogy hatalom, dicsőség, ország. Az akarat az ország, ugye? Megszentelni, az a nekiadni a dicsőséget. Szóval a mi atyánk így fejeződik be, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Nem tudom, tudjátok-e, hogy nagyon sok Bibliában ez a rész hiányzik, mert Lukácsnál éppen nem idézi Jézus újra, és nem szeretik ezt kimondani. Ugye nem mondják ki. Mert ha végig mondod, hogy tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor kimondod azt, hogy nem a... Hát, az ország hatalom és a dicsőség.
És tényleg sokszor katolikusok nem mondták.
Éppen nem így. Arra hivatkozott, hogy Lukásnál nem szerepel. De most, hogyha valami csak egyszer szerepel a Bibliában, Máténál, az akkor nem érvényes.
Arra hivatkoztak elnézést, hogy a reformátusoknál mondják, még abban az elején kezdetben, őket mondták, és amikor visszahozták ezt, akkor azt mondták, hogy igazából milyen csak a reformátusok elhozták. Akkor még katolikus voltam azért.
Igen. Tudjátok, Dániel könyve 8. fejezetében nem csak azt olvasod, hogy nagyobbat szóló szája van, hanem azt is olvassuk, hogy olyan beszédekhez értő király, hogy nem tudod megfogni. Egy olyan különleges kifejezés van az, hogy a homályos, megfoghatatlan beszédekhez értő király. és a végén mindig neki van igaza. Jézus megkapja a hatalmat, dicsőséget és országot. Azt mondtam, hogy három kérdést vizsgálom, ami a másodikat átugrom, mert nem sok időnk van. De csak zárójelben mondom el, miért 3,5. Mi a 3,5? Ugye idő 1264, miért éppen 3,5, miért nem 4, miért nem 2? Jézus 3,5 évig prédikál. Miért 3,5 évig prédikál Jézus? Mi van még 3,5 évig?
Daniel 9. véget vett.
Tehát 3,5 évig prédikál, és utána mi van még? Miért 7 évig?
Utána sokakkal megerősítja.
Vagyis mi ez a másik 3,5? István megkövezésig az evangélium hirdetés a zsidó között. Nagyon jó. 3,5 évig Jézus hirdeti, 3,5 évig a tanítványi csak a zsidóknak, ugye? De ezek szerint Dániel könyve 9. fejezete alapján a 3,5 év azt jelenti, hogy egy hétnek a
fele.
Tehát, hogyha a pápaságnak 3,5 év az uralma, akkor ez még csak a hét fele. Akkor lesz még egyszer 1260 év? Lesz még 3,5 év Jézus eljövetelig, és akkor kiszámoltuk az időpontot?
Nem.
Van, aki ezzel próbálkozik. Hadd mondjam, hogy a meggyőződésem szerint mi történik. Az Úr azzal, hogy azt mondja, ennek a kis szarnak 3,5 adatig, 3,5 idő adatig, azzal egy célzás lesz, hogy vigyázz, mert ez még csak a fele. És mi történik? Felível és kap egy halálos sebet, és mit olvasol, hogy jelenése 13-ban? Meggyógyul a halálos seb. Aztán megint kap egy halálos sebet, de akkor már lényleg elvész, ugye? Azt látom, hogy a 3,5 év arra int minket, hogy ez a történetnek csak a fele is ugyanez fog megismétlődni. Csak hogy azok a napok, meg rövidítettek és idő többé nem részen. Tehát másodszorra már nem az időt kell figyelned, hanem az eseményeket. Eleve így fogalmaz az 1260 évből, ami Dániel 11-ben is benne, hogy azt mondja, az itt látott jelenetek a végidőben megismétlődnek. Van egy rossz hírem, lesz megint sötét középkor. Ezt jelenti az, hogy 3,5 év adatik neki. Ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy ez a fele, ez a hét fele volt. És ahogy a halálos sem meggyógyul, az ugyanaz, mint az 1260 év kezdete. Akkor íven fel újra a hatalma, még egyszer mindenkinek ki fog szolgálni a Földön, látszólag. De lesz egy kis csoport, egy kis maradék, egy kis rebellis, halálra méltó csapat, akik azt mondják, hogy hát mi inkább az Istennek adjuk a dicsőséget. Ugye? Ez volt a zárójel. És térjünk hát a fejezet lényegére. Jézus megjelenik a 13. versben. Láttam éjszakai látásokban, hogy az égnek felvében valami emberfél jött és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték, és kapott ettől az öregkorúktól hatalmat, dicsőséget és országot. Jézus megjelenik az ég felhőiben. A Földre jön el? Nem. Az Atyához megy. És felvetődte azt a kérdést, nagyon jól vetetted fel. Nem úgy tudjuk a 110. Zsoltár alapján, hogy mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, míg nem vetem a te ellenségeidet, akikről eddig szó volt, a te lábad alá zsámolj. Jézusnak nem az Atya jobbján kellene ülni? De. Azt olvasom Márk evangélium utolsó, azt hiszem utolsó versében, hogyha odalapoztok velem, akkor megtaláljuk. Márk evangélium utolsó verse nagyon rövidre zárja a történetet. Utolsó előtti vers. Az Úr elbúcsúzik. Azt szeretem Márkba, hogy olyan gyors. Összeköti a mennyet a földdel egy versben. Azt mondják, az Úr azért minek utána szólott valanékig. Felvitették a mennybe és ül az Istennek jobbjára. Ez egy versen belül, nézzétek, hogy hány milliárd fény év egy versen belül. Az Úr miután szólt, akik felvitették és ült az Isten jobbjára. És itt a vége. Azt mondja, és utána az apostolok végezték a munkát, amit az Urájuk bízott. Jézus felmegy a mennybe és az Atya jobbjára ül. Itt viszont azt látjuk, hogy Jézus a felhőkön bemegy az Atya elé. Hogy van ez? Amikor Jézus felment a tanítványoktól a mennybe, akkor hova ment? Mire emlékeztek? Hova ment?
A templomba.
Elment a templomba, így van?
A szentély.
A szentély.
Hogy megkezdje a közbenjárást a szentélybe. Megpróbálom kivetíteni. Sikerült. Felismeritek, ugye? Itt van a templom. Menjünk csak az elejétől, jó? Ez itt micsoda?
Áldozati oltár.
Áldozati oltár. Mit jelképez a megváltás művében?
Kereszthalálát.
Kereszthalálát. Ez itt helyileg a?
Bárány.
Golgota.
Golgota.
Mit jelképez a mosdómedence?
Keresztség.
A keresztség. Tehát a hívő jön és kivel találkozik először? Krisztus áldozatával. Figyelem, nem a végén van Krisztus áldozata. Legelején van. Legelején van. Ha megérted Krisztus áldozatát, mész tovább és? Megmosod, lemossa miért, alámerülsz benne, és hogyha alámerültél benne, akkor nyugodtan benehetsz a Szentek Szentjébe. Jézus meghozta az áldozatát, örökre megtisztított minket, ugye? És aztán belép, hova?
Szentjébe.
Hogyha kinyitjátok velem együtt Jelenések könyve 4. fejezetét, akkor konkrétan a mennyei szentélyben vagyunk. És ne felejtsük el, ezt a zsidókhoz írt levél megerősíti valami Mózes 2. könyve, hogy minden, amit Mózes a Földön elkészített, az a mennyeinek a mintája, másolata. Vigyázz, úgymond, hogy mindent az szerint a minta készíts, amit a hegyen mutattam neked. Jelenések könyve 4. fejezetében viszont az igaziba léphetünk be. Ahogy Jézus belép az igazi templomba, úgy Jelenések könyve lehetőséget ad nekünk, hogy mi is belépjünk az igazi templomba. Azt olvasom. Jelenések könyve 4. fejezet 5. versében, hogy a királyi székből pedig villámlások, mennydörgések és szózatok jöttek ki. Hol van a királyi szék? Frigyládra, ugye? Igen, Frigyládra. Jó, legyen a Frigyládra. Olvassátok tovább. És 2 tűzlámpás égett a
király
szék előtt. Na, ez is nem érdekel. Na most akkor még egyszer. Hol van? Hol van a királyi szék, hogyha előtte van a 7 tűzlámpás?
A szentélyben.
A szentélyben van. Mert a szövetség ládája előtt nem a 7 tűzlámpás van, hanem a jó illattéten oltára. A szentek buzgóságos könyörgéseivel megy fel, Krisztus érdemeivel annak tömjényével. Ez van a királyi szék előtt. Akkor hol a királyi szék? Hangosan, Máté. Szent kenyerek asztal. Aha. A szent kenyerek asztalát sehol nem találtak meg Jelenések könyvében. Az összes berendezési tárgyat megemlítik. A szent kenyerek asztalát nem mondja, hogy az asztal. Láttam a kertjetartót, láttam az aranyoltát, láttam a függönyt, kinyitaték, megláttaték az ő szentségének, ugye kinyitaték, megláttaték az ő szövetségének ládáját, mint szentség templomban megy, mert stb. Mindent látsz, kivéve a szent kenyerek asztal. Nem mondja, hogy ott volt az asztal. Viszont azt mondja, hogy ott volt a királyi szék. Amikor Jézus belépett a mennybe, mit csinált? Helyet foglalt az atya jobbját. Mi van a szent kenyerek asztalán?
Kenyerek
késtózva. Egyszer hat, még egyszer. Jézus mit mond magáról, ő micsoda? Ő az élet kenyere. Egy stóz. De azt is mondja, hogy aki engem látott,
látott.
Ha belépnél mennyi templomba, az apát és a fiút annyira egyformának látnád, hogy nem is tudnál őket megkülönböztetni. Arról lehet őket, na mindegy, majd megbeszéljük, hogy miről lehet őket megkülönböztetni, de 2 stóc kenyeret kellett minden nap feltenni. Mert aki a fiú, azé az élete, aki a fiú, azé az atya, aki az atya, azé a fiú.
Minden héten.
Tudjátok, hogy miért minden héten?
Szombaton az
így. Szombaton, igen. Mert mi volt az? Mi az, ami nem volt szombaton?
Manna.
Az hétköznap volt. Meddig tartott a manna? Csak aznap?
Másnap.
Ugye? Másnap már? Már igen, ugye? Szombatra meg maradt a manna, ez egy praktikus dolog, hogy amikor jössz szombatiskolára, akkor azokkal a gondolatokkal jössz, amiket a héten tanultál, ugye? nem aznap reggel szedett. És nem lehet másnapra tartogatni semmit, mert megüdösödik, tehát a tegnapi lelki élményeimből ma nem élhetek, mert maga az Úr szavát halljátok, ma nekem nyitsítem el a szíveteket, de szombaton eljössz a templomba, és kés tudsz kenyér áldozat és a fiú. Azt mondja, hogy belép az Isten templomába, leül az Isten jobbján. A szent kenyerek asztala ezt a kettős pont jelképezik. De Dániel könyve, csaltam egy kicsit, tehát Dániel könyve 7. fejezetében csak azt olvasnám fel, hogy a fiú megy az öregkorú elé. Nézzétek meg jobban azt a szakaszt. Egy kicsit nézzetek rá a szövegkörnyezetre, hát ha valakinek leesik. Nézzétek meg jól a szövegkörnyezetet. Menjetek egy pár verssel vissza.
A 10.
vers. 10. versben mit olvasol?
Küszpölyöm
jön ki.
Színe elől.
Annak színe elől, igen.
És ezerszer ellen szolgálnak. Még egy tízezerszer tűzben állnak. És itt én ülnek meg.
És?
Könyvek.
Könyvek nyitottak meg.
Hát akkor ott a könyvek.
Ott vannak a könyvek, leülnek az ítélők, igen. Tehát mikor játszódik ez a jelenet? Ha az ítélők már leülnek, megnyitatnak a könyvek, 1844. És onnan is tudjuk, hogy tényleg ekkor Jézus belép az atya elé, de az atya, mintha az előbb még kint ült volna a kintült volna, nem?
9.
vers. Olvassuk fel a 9. verset.
Nézem, hogy királyi székek tétetének és az öregkorú leülünk, ruhája fehér és fejének kaja, mint a tiszta gyapjú, székek tüzes lány, ennek kerekei égetű.
Vagyis 1844-ben nem csak a fiú megy be a szentek szentjébe, hanem előbb az atya. Azt mondja, miért ül le az öregkorú, mert eddig nem ült? Miért vannak kerekei a székének?
Nem. Tudjuk.
Az azt jelenti, hogy mozd egyébként azok a kerekek, zárójelben mondom, azok a kerekek, azok Ezékiel könyvének a kerekek. Igen. Tehát nem a kerekes székről beszélünk, hanem a székhez tartozó kerekek, az egymásba, ugye, az egymásban élő kerekek, Ezékiel könyvében ugyanezt a jelenetet látom. Ugyanezt, hogy megjelenik az atya, ott vannak a kérubok, ül valamin, ami úgy néz ki, mint egy asztal, egy kristályasztal, ugye? Klára. Attól, hogy itt állogattam, még rád szólok. Akkor most olvasok Ellen Good White korai írások a 2300 nap vége című fejezetéből. Hogy lássátok, hogy nem a fantáziámból szűrtem ezt az egész magyarázatot. Láttam, amint az atya felemelkedett a trónról, és tüzes szekéren a szentek szentjébe ment. Micsoda? Az atya. A kárpit mögé, és ott helyet foglalt. Jézus felkelt a királyi székről, és legtöbben azok közül, akik előtte leborultak, vele együtt felemelkedtek. Mikor járunk időben? 1844. Ott volt a hiba, hogy mindig arról beszélünk, hogy és Jézus belép a szentek szentjébe, és Jézus belép a szentek szentjébe. Nem. Az atya belép a szentek szentjébe, és utána Jézus belép a szentek szentjébe. És ezt a jelenetet látjátok szó szerint leírva Dániel könyve 7. fejezet 9. vagy 13-14. Versében. Azt mondja, legtöbben vele együtt felemelkedtek. Egyetlen fénysugarat sem láttam, amely Jézusról a gondtalan csapat ráadt volna, amikor helyiről felemelkedett, tudni, két csoport imádkozott előtte, az egyik gondtalanul, a másik pedig szívettépő kiáltásokkal. A legteljesebb sötétségben voltak. Azok viszont, akik Jézussal együtt felemelkedtek, szemüket állandóan őre irányították. És ő egy kis darabig vezette őket, majd felemelte jobbját, és hallottuk kedves szavát. Várjatok itt. Atyámhoz megyek, hogy átvegyem az országot, tartsátok tisztán ruhátokat, még visszatérek a mennyegzőről, s magamhoz veszek titeket. Most nézzük csak Dániel 7-et. Azt mondja, várjatok, amíg átveszem atyámtól az országot. Nézzétek! Jön az emberfia az ég felhőin, bemegy az öregkorúhoz, elejébe viszik őt, és ad neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden népnek is nyer neki szolgál. Nézzétek, ez a mennyegző. Amikor Jézus bemegy az atyához, megkapja az országot. Ugye ki a mennyasszony? Szoktuk mondani, hogy az egyház lejt egy másik kép van. Mert mi a mennyegzői vendégek vagyunk. Ki a mennyasszony? És láttam az új Jeruzsálemet, itt egy kérés számára felékesített a mennyasszony. boldogok, akik hivatalosak a bárány, a nézőjének vacsorája. Ez egy másik kép, nem kell összekeverni. Tehát Jézus mondja azt, hogy az egyház a mennyasszony, Efézus 5, de mondja azt, hogy a város a mennyasszony, és a város kéri el az atyától, a város kéri ki, ez a mennyegző. És amikor a mennyegző véget ér, akkor eljön a vendéget ért, ugye? Ekkor jön el, ugye? Íma jöjj a vőlegény. Kértek elébe? Azt olvasom, hogy ad neki hatalmat, dicsőséget és országot minden nép, nemzet és nyelv neki szolgál. Ugyanezt a jelenetet hol találjuk meg még a Bibliában? Jelenések azon belül 11. fejezet. Olvassuk el ugyanazt. És ez segít nekünk, mert azt olvastuk, hogy amikor a fiú belép, ezzel kezdődik meg a mennyegző, ugye? És majd ha véget ér a mennyegző, akkor jön értünk. Ezt az időszakot hogy nevezi jelenések könyve? Jelenések 11-15. Így van, a hetedik angyal is trombitált. Ez a hetedik angyal. És nagy szózatok lettek a mennyben, amelyek ezt mondják, a világnak országai, az Urunké és az ő Krisztusái lettek, aki örökre örökké uralkodik. Ugye adott neki hatalmat, dicsőséget és országot. A világnak országai, ami Urunké és az ő Krisztusái lettek. Na most, még egy kérdést felteszek nektek. Ezen sokat gondolkodtam, de azt hiszem, hogy találtam egy megoldását. Azt olvasom, hogy Krisztus megkapja a hatalmat, igaz? A dicsőséget és országot, így van? Igaz.
Igen.
De amikor Jézus mennybe megy, mit mond a tanítványainak? Nékem adatok?
Igen.
Ha most teszek. Jézus a mennybe megy, azt mondja, nékem adatok minden hatalmat. Történ végén is azt olvassuk, hogy és akkor kapja meg a hatalmat, dicsőséget és országot. Ez most hogy van? Gondolkodtatok már ezen?
Hát az ítélet is az ő,
az ítélet is az ő, tehát az ország is az ő, ugye? Ország. Országlás.
És elnézőtek, amikor az ítélet van, nem akkor válasszák ki a vendégeket?
Köszönjük.
Nem akkor válasszák ki a vendégeket?
De, akkor nézik meg a ruhákat, így van?
Így van.
Akkor nézik meg a ruhákat. Hogy van ez?
Az, hogy pont valakinek is az ő élet.
Ez a kulcs szó, nézitek csak? Azt olvasom, nem is kell tovább lapozni, mert jelenések a 12. fejezetében azt olvasom, hogy hall a 10. vers. Nézzetek rá! Hallék nagy szózatot az égben, amely azt mondja, most lett meg, mikor van ez a most lett meg? Ez melyik felkiáltás? Ez a bizonyos
elvégeztetett
felkiáltás. Most lett meg az üdvösség, az erő és a mi Istenünk országa, az ő Krisztusának hatalma. Ugye? Hatalom, dicsőség, ország. A mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel-nappal a mi Istenünk előtt. És ők legyőzték azt a bárányvérjét. Ez Krisztus kereszt áldozati győzelme, és egészen pontosan annak jóváhagyása 50 nappal később a mennyben, az atya előtt. Pünköstkor a mennyben az atya jóváhagyta a fiú áldozatát, ezt tudjátok. Ennek a jele a földön az volt, hogy a Szentlélek kiáll. Az áldozat elfogadtatok, kiáll a Szentlélek azonnal. Ezt a jelenetet látjátok jelenések könyve 5. fejezetében, a 6. versben. Ott áll a bárány, mint egy megölött a királyi szék előtt, és két szarva, négy szeme van az, amelyen az Istennek két lelke, amely elküldetett az egész földre. Tehát ez az a jelenet. Azt mondja, hogy most lett meg az erő. De azt is olvasom, nem kell sehol alapozni 11. fejezet 17. versében, hogy a 7. angyal szavának napjaiban mi történik? Így kiállt a 24 én. Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, voltál és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdted. Tehát meglett az üdvösség erő, és figyeljétek meg, Isten két, tehát majdnem 2000 évre háttal lépte. Szóval a fiú megszerezte a hatalmat, a dicsőséget, az országot, jogilag már az övé, és Isten azt mondja, hogy nem kezdem el gyakorolni. Nézzük, még csak most kezdődik majd a sötét középkor, meg az 1264. És 1844-től kezdve kezdi azt mondani, hogy na jó, eddig, most már a kezemhez veszem. Miért? És ez az álló kérdésem. Miért?
Ez az kevés válasz, hogy meg le kell zárni ezt az emberi történelmet. Ennyi biztos sokat tudni.
Igen, mondja csak.
Ez az időszak alatt bizonyította azt, hogy milyen ereje volt Jézus áldozatának.
Uh-huh. Ez az időszak bizonyította azt, hogy és ennek az időszaknak én mondjuk úgy inkább, hogy kellett volna bizonyítania, hogy milyen ereje van Krisztus áldozatának.
Ebben a gondolatban megtéltek.
Nem megláttatik az összövetség lázára?
Azaz?
Ma 2300 évek lejártatok.
Figyeljetek, mondok egy általánosabb kérdést, és tényleg ez az utolsó kérdés, amire megtaláljuk a választ, akkor tanulunk valami nagyon-nagyon fontosat az Úrról. Miért van az, hogy Jézus meghal 2000 évvel ezelőtt, és mi még mindig itt vagyunk, miért hagyott 2000 évet? Lehet, hogy 175 éve már mi vagyunk késésbe, ezt lehet mondani. De akkor is 1844, miért válaszol? Mire volt jó az 1260 év? Mire a sötét középpont? Miért nem mondta azt Jézus, hogy felmentem a mennybe, gyorsan elterjeszteni az evangéliumot, korai késő és egyszerre újjon, befejezni a történelmet?
Lehetett volna így is, igen.
Lehetett volna így is. És mégis az Úr vár, maga az Úr vár 1260 évet, 1844 évet, ugye?
Hát, hogy minél több üdvözült legyen.
Igen, minél több üdvözült, de nem lehetett volna a késő esőt kiárasztani sokkal hamarabb Jézus áldozata után, nem sokkal. Tehát miért kell két szakasz urai meg késő?
Most már állnak is meg időt.
Köszönöm, ez a helyes válasz. Ez, nézzétek. A mennyei tanács határozata alapján, figyelem, a mennyei generálkonferencia, együtt a négy lelkes állata, 24-en és a többi. Sátán időt kapott arra, hogy kifejthesse az uralma alapjait képező elveket. És ez a válasz arra is. Sátán azt állította, hogy ezek az elvek különbek, mint Isten elvei. Ennek bizonyítására Sátán lehetőséget kapott, hogy azokat megláthassa a mennyei világ. Addig nincs ítélők ülnek le, könyvek nyitatnak meg, amíg Sátán lehetőséget nem kap arra, hogy a legutolsó választott népet, a hetediket, Laodiceát is megkísérelje, elbukkadni. Addig nincs idő lejárta, amíg Sátán lehetőséget nem kap, még visszamegyek, hogy az egész kereszténységen uralkodjon. Nézzétek meg, mint a hat gyülekezet valahol elesett. Ki kellett belőle jönni, még Filadelfiából is ki kellett jönni, mert Filadelfia nem fogadta el a szentélyt, nem fogadta el a szombatot, egy csomó minden nem fogadott el. És itt van Laodicea, és Laodiceából meg nem kijövetel lesz, hanem kirostálás és bemenetel. Sátán lehetőséget kap még az Isten utolsó időbeli választott egyházánál is.
És tudja, hogy kevés ideje van.
Tudja, hogy kevés ideje van, de nézzétek meg, hogy az Isten milyen korrekt. Milyen végtelenül türelmes és milyen végtelenül igazságos. Számomra tudjátok, mi a csúcspont? Az Isten jellemét, illetve hogy mennyire hihetetlen igazságos. A csúcspont számomra az Jelenések 17-17. Én erre az ígére mondtam azt, hogy itt nekem minden tudományom megáll. Sátán, Jelenések 17-17. Sátán minden erejét megpróbálja bevetni, és sikerül elbuktatni a Izraelt. Először Északot, aztán miért? Sikerül elbuktatni a Efézust, Szmérnát, Elgábor, Tiatilák, stb. Újabb és újabb szakaszok következnek. Visszautasítják végül a Miller mozgalom követői, visszautasítják a szombat üzenetét. Már a Miller mozgalomat sem lehetett egyben használni, hanem ki kellett hívjon belőle egy népet. És figyeljetek, Sátán minden nevet és nem ére siket, és nem ére siket, és nem ére siket. Miért? Mert Sátán nem tud egyesíteni. És Jézus úgy tanít, hogy a sikert itt az, figyeljétek meg ezt a jelenetet. Történelem leges legvégén. Azt mondja, hogy jön a tíz király és egyesül. Hogyan? Nézzetek rá a 17-17-ben. Azt mondja, hogy Sátán a leges legutolsó esélyt is megkapott. Megtanítom a gonoszokat is az egységetessék. Mit kezdesz vele? Nézzétek meg a 17. vers, hogy ott van. 18-ra. Isten megadja a lehetőséget Sátánnak, hogy egy legyen a csapat, és a következőjét az, hogy... Igazából a következőjét az előző versben van, bocsánat, a 13. versben.
ezek meggyűlölik.
Meggyűlölik, széttépik, megégetik, megeszik. Tehát ezt már nem lehet fokozni, ugye? Egyszerűen Isten olyan végtelenül türelmes, és olyan végtelenül igazságos, hogy még a gonosznak is megadja a végső pillanat lehetőségét. Mit gondoltok, miért van a Földön a nyilvánosság? Mert az Istennek ez kegyetlenül fáj. Jobban fáj neki a koronavírus, mint nekünk. Mert mint a gyászoló családnak. Jobban fáj neki a halál, a ráka, a bármik, mint nekünk. Jobban fáj neki minden, de azt mondja, hogy azt akarom, hogy egy örök életre, az örök kivalóságig lássák, hogy igazságos voltam, amikor itt éltem. Ezekből fogjuk tudni, hogy amikor Sátán elég, akkor igazságosan éljen. Ezekből fogjuk tudni, hogy amikor a gonoszok elpusztulnak, igazságosan pusztulnak el. És hogy aki örök életet kap, aki örök életet kap, az egyedül kegyelemből kaphoz. Látjátok? Ez a nagy tanulság a Dániel 17. Amikor Jézus megkapja az országot, nem úgy kapja, mint egy despota, aki mindenkit leudal és végez az ellenségeivel. Még amikor megkapja az országot 1844-ben elkezdő kezébezenni, még ott is türelemmel vár igazából ránk 175 és fél évei vár. Hogy az ő népe megtisztítsa a ruháit, hogy az ő népe befogadja őt, hogy az ő népe megtisztítsa és megüresítse magát, hogy a Szent Lelket befogadhassuk. Ha semmi más szándékom nem volt, csak egy kicsit motiválni benneteket, Dániel képen nézzünk bele még egy kicsit mélyebben, még egy kicsit mélyebben. Én úgy gondolom, hogy az Úr még csodálatos dolgokat fog megmutatni ebből a fejezetből. Szerintem a tetejét papírláljuk. Köszönöm. Szerintem csak a tetejét papírláljuk. Azt olvasom, hogy ez az áróiget. És láttam éjszakai látásokban, és íme az ég felhőjében valami ember fiait, és ment az öregkorúhoz, és elejébe vitték őt. És adott neki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgál. Az ő hatalma örökké való hatalom, amely el nem múlik, és az ő országa meg nem gondolja. Ámen.